Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, keresztelésre készülve, énekeljük a 329. dicséretünknek a második versét. A 329. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. Máté írása szerinti evangélium 28. részében így hangzik ez. A feltámadott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségében e szavakkal küldte el tanítványait. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el helyét. Szeretett testvérek, kedves gyülekezet, most úgy állok itt, mint a harmadik unokánk keresztelőjét végző lelkipásztor. Különleges ajándék ez az ember életének, amikor a családon belül keresztelhet új jövevényeket. Jézus azt a parancsot adja a tanítványainak, miután feltámadt a halálból, hogy tegyenek tanítványokká minden népeket. Egy olyan kérés ez, egy olyan parancs, ami érvényes volt az akkori tanítványoknak, akik ott éltek körülötte, és érvényes ez ma is a mi számunkra is. Hiszen az a kérés, hogy mindenki, aki Jézusnak, Istennek szánja az életét, azt adja tovább. Ezt a fajta kötelezettséget, ezt a fajta vállalást terjessze ki a családjára is. Jézus nagyon sokat beszél arról, hogy kiket vár magához. Ismerjük ezeket a hívásokat, amikor azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik szomjasak vagytok, akik éhesek vagytok. Van egy olyan alkalom is, amikor azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyerekeket. A tanítványai azt mondják ott a környező anyukáknak, akik gyerekekkel jelentek meg körülötte, hogy hagyjátok a mestert, ne, hát neki sokkal fontosabb dolgai vannak, mint hogy a kisgyerekekkel vagy a ricsajt hallgatva foglalkozzon. És erre ő azt mondja, engedjétek hozzám őket is, mert ilyeneké az Isten országa. Gyermekeinké is, unokáinké is, mint ahogyan a miénk is lehet. És akkor hadd utaljak még egy ember bizonyság tételére, arra az emberére, aki azt a feladatot kapta, hogy a zsidó népet vezesse be az új földre, Józsuéra, aki átélte azt, hogy 40 éven keresztül milyen csodálatos módon Isten gondoskodik a választott népről, és aztán odabent megint azt tapasztalja, hogy bizonytalankodnak, hitetlenkednek, eltérnek az Istentől, pedig csodálatos dolgokat láttak és tapasztaltak meg. És mit mond Józsué akkor, amikor Sikemben ott áll az országgyűlés előtt, minden vén előtt? Azt mondja, én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Ti csináljatok azt, amit akartok, mehettek a saját fejetek után is, de én ezt vállalom. Minden keresztségben, amikor a Krisztus keresztségét kiszolgáltatjuk, ezt mondjuk és ezt vállaljuk szülőként, keresztszülőként, nagyszülőként, gyülekezeti tagként. Én és az én házam népe, és ebbe beleértendő mindenki, a legkisebbek is, a szolgák is, bárki is, az Urat szolgáljuk. Úgy legyen, hogy ezt a vállalást ti is, mi is, nagy család is komolyan tudjuk venni, hogy Istenhez tartozik az életünk, az ő élete is. Azzal a pecséttel kívánjuk megpecsételni ezt a gyermeket is, hogy Istenhez tartozik. Amen. Valljuk most meg hitünket, fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe tett hitéről a gyülekezet előtt. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk, köszönjük neked ezt a gyermeket, aki megszülethetett erre a világra, ebbe a családba, ebbe a közösségbe, ebbe a gyülekezetbe. Adj neki boldog életet, neveld, erősítsd, bátorítsd őt, hogy alkotó tagja lehessen ennek a közösségnek, és a te nevedre dicsőséget hozhasson. Áldott legyen, Urunk, a te neved örökkön, örökké. Amen. András, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A kegyelem Istene cselekedje, hogy ez a gyermek növekedjék testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, ami Istenünk. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, és keressük ki a 25. Zsoltárnak, 25. Zsoltárt, az első, második és a hatodik verset fogjuk énekelni, amíg én a keresztelési emléklapot átadom a családnak. A mi segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy és igaz Istentől. Amen. Lelkünk épülésére és hitünk erősítésére hallgassuk meg Isten igéjét, amint írva található Márk evangélium a második részében. A második rész első 12 versét olvasom következőképpen. Amíg Isten ígéjét olvasom, a gyülekezet foglalja el helyét. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely, ő pedig hirdette nekik az ígét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsáttattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak a szívükben: Hogyan beszélhet ez így? Az Istent káromolja, ki bocsáthat meg bűnöket az egyetlen Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: Miért tanakodtok így a szívetekben? Mi könnyebb, azt mondani a bénának, megbocsáttattak a bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: Ilyet még soha se láttunk. Aki nem feledékeny hallgatója az igének, hanem megmarad abban, és megcselekszi azt, boldog lesz az ő cselekedeteiben. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, Te olyan hatalmas erővel vagy jelen ezen a világon, amit mi sokszor nem veszünk komolyan, vagy nem érzékelünk, vagy nem akarunk érzékelni, vagy elhárítunk magunktól. Köszönjük, hogy annyi jelet adsz, hogy Te itt vagy közöttünk, hogy Te felajánlod támogató segítségedet. Köszönjük, hogy Jézus Krisztuson olyan keresztül, olyan sokszor bizonyságot tettél, hogy Te vársz bennünket magadhoz. A Te ajtajaid nyitva vannak, a Te szíved nyitva van, és vársz magadhoz. Hadd, Urunk, hogy ez az alkalom is, amikor hálát adunk az új kenyérért, amikor egy újabb kisgyermeket keresztelhettünk meg a Te közösségedbe, akkor be tudjunk lépni ezen az ajtón, hogy a szívünk át tudjon melegedni, át tudjon forrósodni azoktól a csodáktól, amelyeken keresztül hívsz magadhoz. Nyisd meg, kérünk, szívünket és értelmünket, hogy mindaz, amit mondani akarsz, amit üzenni akarsz, azt mi be tudjuk fogadni. Áldott legyen a Te neved örökkön örökké. Amen. Az ige hirdetése készülve a 225. dicséret első és második versét énekeljük. A 225. dicséretünk így kezdődik: Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, első és második vers. Istennek az az igéje, amelyről ezen a vasárnapon színetek előtt bizonyságot tenni kívánok, írva található az előbb elolvasott bibliai szakaszban, Márk evangélium második részében. Most újraolvasom az első verset. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Gyülekezet foglalja el helyét. Most ennek a szakasznak csak az első versét olvastam újra, ami így hangzik, hogy ismét elmegy Kapernaumba Jézus, és elterjed a híre, hogy ismét otthon van. Furcsa ez a mondat, mert Jézusról úgy szoktunk beszélni, vagy úgy szoktuk emlegetni, ugye, hogy a názáreti, de itt valami másról van szó. És úgy elgondolkoztam ezen, hogy miért is názáretinek nevezzük őt. Hát nevezhetnénk úgy, filmek szólhatnának erről, hogy a betlehemi Jézus. Vagy mondhatnánk úgy is, és ez most még izgalmasabb lenne, hogyha úgy emlékeznénk legtöbbször rá, vagy úgy emlegetnénk őt, hogy hát a kapernaumi mester. Mert hogy itt ezt olvassuk, hogy ez lett az otthona. Az első otthona, ahol megszületett Betlehem, onnan menekülni kellett. Nem is tartózkodhattak hosszabb ideig. Külföldre kellett menniük, Egyiptomba menekültek. És amikor onnan hazatérhettek néhány év után, akkor telepedtek le Názáretbe. És aztán, amikor nyilvános szolgálatba lép, 30 évesen, akkor új otthona lesz. Ez lesz az új otthona. Názáretről, ahol felnevekedett, pontosan tudjuk, hogy a város nem fogadta vissza, vagy nem fogadta be. Amikor ott van a zsinagógában, feláll, felolvas egy szakaszt az Ézsaiás könyvéből, és aztán a végén ezt mondja, hogy ezek az ígék ma teljesedtek be, ezek rólam szólnak. Annyira felháborodik ott a közönség, a názáretiek, hogy mersz te ilyet mondani? Hát ki vagy te? Ismerjük az apádat, ismerjük anyádat, a testvéreidet. Hogy gondolod, hogy te úgy beszélsz magadról, mint az Isten küldötte, mint egy proféta? Názáret kiveti magából. Meg is akarják kövezni. De ő elsétál az emberek között is. Egy új helyet keres magának. Egy új településen fogadják be. Talán Péter anyósa az, aki szállást biztosít számára. Itt lesz újra otthona Kapernaumban. Keresztelés alkalmával említettem már, hogy egy családi gyermeket kereszteltünk, aki a harmadik unokánk. És most sokan itt vannak a családunkból, akik sokfelől érkeztek ide, több száz kilométerről. Valamikor a legtöbben Vajáról indultunk, a Nyírségből, ott születtünk. Elmondhatjuk magunkról, hogy akár ott a parókián, vagy ott nevelkedtünk fel kisgyerekként, és aztán mentünk tovább a magunk útján iskolába, egyetemre, majd aztán állásunk lett valahol. Mi pedig, ahol ez a kisgyermek is született, már a harmadik család telepszik le itt, ezen a településen, Pátyon. Lett valahol új otthonunk, ahogyan Jézusnak is új otthona lett, ahol befogadták őt, ahol szívesen fogadták. Nagyon fontos mindannyiunk számára, én legalábbis azt gondolom, hogy szinte mindannyiunk számára az, hogy valahol otthon tudjunk lenni. Ismerjük a Tamási Áron gondolatát vagy mondatát, aki azt mondja, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Mindannyiunknak szüksége van otthonra, ahová hazamehet,
ahol körbenézhet. Azután, hogy 40 évvel eljöttem ebből a bizonyos otthonból vagy településből, akár hányszor hazamegyünk, körbejárom a házat, a melléképületeket, az ismerős fákat megnézem, és rátalálok megint ismerős illatokra, amiket már nagyon régóta nem éreztem. Azt gondolom, hogy mindannyian lehetünk így, és vannak ilyen pontok az életünkben, vannak ilyen helyek, vannak ilyen otthonok, ahová haza tudunk menni. De azért hosszú távon is szükségünk van arra, hogy legyen egy otthon. Jézusról itt ezt írja az evangélista, Márk evangélista, hogy Kapernaum lett az új otthona. Új otthon. Az nagyon jó érzés, hogyha valahol így otthon tud lenni az ember. És aztán eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogyha úgy körbenézünk Budapesten, vagy bárhol az országban, ahol vannak emberek, akiknek nincs otthonuk. Hogy lehetséges ez? 92-93-ban ösztöndíjasok voltunk Hollandiában, és ott a szálláshelyünkről egy jó 20 kilométert kellett minden nap kerékpáron megtenni, úgyhogy megfordultam erdőben, mellékutakon, alagutakban, kerékpárutakon, és az volt a döbbenetes számomra, hogy ott is vannak hajléktalanok, akinek nincs otthona. Pedig az az ország arról híres, hogy mindenkiről gondoskodik. A szociális ellátásban, ha körbenéz az ember, mindenféle típusú ellátó intézmény van, sérülteket, fogyatékosokat, a saját igényüknek megfelelően látják el, minden bizonnyal hajléktalanok számára is van otthonuk. Hogy lehet, hogy ott is van? Vannak olyan emberek, akik nem tudnak sehova se hazamenni. Tőlem nagyon messze áll ez a helyzet, de ahogy az ember meghallgatja ezeket az embereket, hogy hogyan jutottak ide, hogy hogyan veszítették el a munkájukat, a családjukat, az otthonukat, akkor valahol megérti, de igazából mégsem tudom magamévá tenni. Nekem, és talán legtöbbünknek szüksége van erre, hogy valahol otthon tudjon lenni. Valahol legyen egy meleg fészek, ahová hazatérhet bármilyen körülmények közül is. Így lett Jézus számára Kapernaum az új otthon. És amíg a nyilvános szolgálatát végezte, itt keresik elsősorban. Elterjed a híre, hogy ismét otthon van, és sokan jönnek hozzá. Betegek ilyen-olyan betegséggel, akik segítséget próbálnak kérni tőle, kereső emberek, akik szeretnének az Isten országáról hallani. Halljuk ezt a megjegyzést itt a Márk evangélium elején, hogy Jézus úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Nem úgy, mint az írástudók, akik a törvényt ismerik, meg az eljárás rendeket ismerik, meg az isteni parancsokat ismerik. Jézus úgy beszélt az Isten országáról, mint akinek hatalma van. Vágyunk arra, hogy tiszta, világos, értelmes beszédet halljunk. Mai világunknak egy óriási terhe az, hogy nagyon sokat hallunk embereket beszélni. Rádióban, televízióban, mindenféle média felületeken egyre inkább ahhoz szokunk hozzá, hogy néhány mondatos híreket, és aztán pörgetjük tovább az információkat, és egyre nehezebben tudunk különbséget tenni azok között a dolgok között, ami nekem fontos, ami engem érint, és ami valaki másnak fontos, de én is elolvasom. Olyan nehéz és egyre nehezebb eligazodni a világ útvesztőiben, a lelki sodrásokban, az irányokban, a politikában nem tudja az ember eldönteni könnyen, hogy mi az igaz és mi a nem. Mi ez, ami csak valamivel rá akarnak venni valamire, hogy amellett döntsek, de nem is igaz. Csak évek múlva telik, derül ki az, hogy valami hamis volt, csak rá akartak szedni. Egy kicsit ez az érzésem, amikor az emberek tódulnak oda Kapernaumba, hogy hallják a mestert, mert hallani akarnak világos, tiszta beszédet. Máté evangéliumából, amikor ezt a szakaszt olvassuk, hogy ezt a történést, amit ezzel az emberrel történt, már a hegyi beszéd után vagyunk. A hegyi beszéd, amiben olyan sok csodálatos bölcsességet mond el Jézus Isten országáról. Hasonlatokat, példázatokat mond el, amiből az emberek megértik, hogy bármelyik példát említhetjük, amiből megértik, hogy Isten országa itt van és közel van, és bennem is élhet. És Jézus Krisztus az, akin keresztül Isten országába bepillanthatunk. A sok között, beteg között volt egy poklos is, egy olyan betegségben szenvedő, akinek nagyon sok sebe volt, kirekesztett a társadalomból. Oda megy Jézushoz is, meggyógyítja ezt a poklost. És azt mondja neki, hogy ne beszélj a gyógyulásod módjáról, csak menj oda a templomban szolgáló papokhoz, és mutasd meg magad, hogy megtisztultál. Ez az ember, aki tényleg kirekesztett volt a társadalomból, nem tud hallgatni a gyógyulásáról. És mindenkinek elmondja, akivel csak találkozik, hogy találkoztam a mesterrel, a Kapernaumival, a Názáretivel, aki meggyógyított. Új életet ajándékozott nekem. És ennek is az egyik következménye az, hogy még többen és még többen tódulnak oda, hogy Jézust lássák, hallják, ruháját érintsék, vele beszéljenek, valami okosat, számomra szólót is hallhassanak. Így jut Jézushoz ez a négy barát is, pontosabban az öt, aki a béna társukat szeretnék Jézushoz vinni. De amikor odaérnek a házhoz, ahol Jézus tanít, nem tudnak bemenni a tömegtől. Hát egyébként is körülményes lenne, hogy valakit visznek egy hordágyon, hogyan is verekedhetnének át ezen a tömegen, és akkor valami nagyon furcsa jut eszükbe, mint a rafinált betörők fölmásznak a ház tetejére, és ott megbontva a ház tetejét, onnan juttatják a barátjukat Jézus elé. Emlékszem gyerekkoromból, hogy mennyi bosszúságot okoztak nekünk azok, akik a gyümölcsösben lévő magányosan álló kis házat állandóan feltörték. Ablakon másztak be, raktunk bele rácsos ablakot. Az ajtót is feltörték, raktunk rá vasrácsot, és akkor már meggyőződtünk róla, hogy most már minden rendben, már nem lehet bemenni. És aztán egyszer úgy érkeztünk, hogy a tető is meg volt bontva. Ebben az esetben a barátok valami jó cél érdekébe, egy különleges dolog, egy különleges helyzet megoldása érdekében bontják meg a tetőt, és akarják a barátjukat leereszteni Jézus elé, hogy hát ha ő meg tudja gyógyítani. Bénát még senki nem gyógyított. Talán ő, aki poklosokat, vakokat, ilyen-olyan betegeket meg tud gyógyítani. Talán ő meg tudja gyógyítani. És ez a baráti közösség, megbontva a tetőt, leereszti a bénát Jézus elé. Több alkalommal említettem már azt a képet, amit Sémon András grafikus rajzolt meg egy vonalakkal ezt a négy barátot, a hordágyat, a kötelet, ahogyan leeresztik. És ez számunkra, akik egy kórházban dolgozunk, egy közösségben dolgozunk, egy nagyon fontos üzenetet hordoz. Egymásra vagyunk utalva a munkánkban is. Betesda újjá alapító igazgatója, Dizsemi Tamás nagyon sokszor beszélt erről a történetről, erről a képről. Mi itt, ebben az intézményben, mondta, egy gyógyító közösséget építünk. Mert az egyik a másik nélkül nem tud létezni. Az asszisztens az orvos nélkül nem tud, és fordítva ugyanígy is sorolhatnánk a példákat. Ebben az esetben is, hogyha a négy közül az egyik jobban megereszti a kötelet, akkor leesik a beteg. Egymásra figyelve kell elvégezniük a feladatokat. Mi is nagyon sokszor kerülünk ilyen helyzetbe. Egymásra vagyunk utalva. Egy közösségben egymást egészítjük ki. A családban egymást egészítjük ki. Fontos, hogy így együttműködjünk. És aztán egy harmadik gondolat, amit ebben a történetben láthatunk, vagy hallhatunk, amit most szeretnék itt mindenki szívére helyezni, a következő. Itt is valami különleges dolgot tapasztalunk meg. Jézus nem azt, vagy nem csak azt, vagy nem úgy adja, amit kérünk tőle, hanem ahogyan ő azt jónak találja. Eszembe jut itt Salamon király története. A Királyok könyve elején olvassuk azt, amikor Dávid halála közeledik, Salamon kerül trónra, és azon az éjszakán, mielőtt trónra lépne, álmában Isten meglátogatja, és azt kérdezi tőle, hogy Salamon, mit kívánsz, hogy adjak neked, és megadom. És akkor Salamon elkezd gondolkodni, hogy mi is lenne a legjobb. Ami a legfontosabb számomra, ezt mondja, hogy bölcsességem legyen, hogy különbséget tudjak tenni a jó és a rossz között. És akkor Isten azt mondja, milyen csodálatos dolgot kértél, Salamon, bölcsességet kértél, hogy a nagy népet, amely idejön kérésekkel, jóval, rosszal, a király legfontosabb dolga, hogy bölcsen tudjon különbséget tenni jó és rossz között. És mivel ezt kérted, nem csak ezt kapod meg, hanem megkapod azt is, amit nem kértél. Gazdagságot, hosszú életet, ha kitartasz mellettem, úgy, ahogyan apád Dávid kitartott. Nem csak azt kapja a király, amit kért. Nem csak azt kapják ezek az emberek, az a gyógyulásra váró ember, a Kapernaumba tóduló emberek, amit kérnek, amit várnak, hanem talán valami sokkal többet. Ez esetben is ez történik még. Amikor lent van a béna beteg, akkor Jézus azt mondja, hogy látom a ti hiteteket, és megbocsátattak a te bűneid. Ez az első mondat. Nem ezt várták. Azért bontották meg a ház tetejét, hogy gyógyítsa meg. Nincs itt másra szükség. Miért bonyolítja a dolgokat? Nem lett volna egyszerűbb azt mondani, hogy kelj fel, járj, menj tovább, várnak itt még sokan mások. Nem. Jézus azzal kezdi, hogy látom a hitedet, és látom a hiteteket. Látom ezt a közös munkát, látom az elszántságotokat. Az első az, amiről beszélek, hogy megbocsátattak a te bűneid. Jézus ebben az esetben is nem azzal kezdi, amit tőle várnak. Jézus az egész embert figyeli, és sokkal több mindent akar adni egy puszta gyógyulásnál, Most ezt csak idézőjelben mondom, mert azért valaki bénán éli az életét, milyen iszonyatosan nagy változás az, hogy utána fel tudja venni az ágyát és haza tud menni. Egzisztenciálisan változik meg az élete, de ő mégis azzal kezdi, hogy a lelked görcseit akarom feloldani először, mert ezzel lesz teljes az életed. Ugye a kórházban is sokszor beszélünk erről, hogy nagyon sokat gondolkodnak a kollégák egy-egy betegségen, hogy mi lehet a megoldása. Látunk valami jeleket, látunk valamiféle betegséget, tudjuk, hogy vannak gyógyszerek, amikkel megoldást adhatunk, de úgy a laborvizsgálatok nem azt az eredményt hozzák, nem erre mutat, nem arra mutat, nem a következőre, és akkor azon kezdünk el gondolkodni, hogy ennek a betegségnek, ami a testben megjelent, lehet, hogy valami egészen más oka van, valami lelki háttere van, valami lelki gát van, amit fel kell szabadítani. Olyan sokszor látható, tapasztalható az, hogy ez a kettő egybe van, hogy a beteget egyben kell nézni. Erre mondják azt, hogy holisztikusan kell gyógyítani, hogy nézem a testet, de nézem magát, az embert is, a gyermeket, a családot, a hátteret, mert mindezek összefüggenek egymással. Jézus erre mutat rá ebben a mondatban, amikor azt mondja, hogy látom a hiteteket, megbocsáttattak a bűneid, és utána mondja csak, hogy kelj fel, vedd az ágyad, és menj haza. Mindezek összefüggenek. És aztán említsük meg azokat az embereket is, akik ellendrukkerenként ott vannak, mert mindig vannak ellendrukkerek, mindig vannak ellenzők. Nem mondták ki, csak úgy forgatják a szívükben, hogy ágálnak, hogy képzeli ez az ember, ez a rabbi, hát ő csak egy tanító, hogy arról beszél, hogy megbocsáttattak a bűneid. Hát csak az Isten bocsáthatja meg azokat a bűneket, amiket ellene követtünk el. Hogy jön ő ehhez? Jézus direkt módon nem válaszolja meg ezt a kérdést. Csak föltesz egy kérdést. Mi könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani egy bénának, hogy kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Most sem válaszol direkt módon. Csak gondolkozzatok el rajta. Ti, akik magatokban viaskodtok, hogy mit képzel ez az ember, a felháborodó, az ellenzéki. És azért, hogy lássátok meg, hogy az ember fiának van hatalma ezen a földön, mert az Isten küldte el őt. Akkor szólítja, hogy vedd az ágyadat és indulj haza. És igenis hatalma van meggyógyítani a fizikális megkötöttségekből, betegségekből. Föl tud állítani és meg tud gyógyítani bennünket. Jézus Krisztus a földre szállt égi kenyér, akinek megtöretett a teste. Akinek a teste azért töretett meg, hogy nekünk az új élet lehetőségét ajándékozza. Ahhoz, hogy ezt el tudjuk fogadni, alázatra és megtérésre van szükségünk. Hosszasan beszélhetünk erről, de azt gondolom, hogy ez a lényeg. Ő az életét adta értünk. Mindannyiunkért, gyermekeinkért, unokáinkért, mi érettünk. Új életet kínál, ő az, aki azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, és én új életet ajándékozok nektek, és erőt is adok nektek, bátorságot, és újra töltekezhettek belőlem. Új életnek forrása fakadhat Jézus Krisztusból. Így adjunk most hálát az új kenyérért, a fizikai értelemben vett új kenyérért, és adjunk hálát azért, hogy Krisztus érettünk áldozta az ő életét. Áldott legyen a mi Urunk, Jézus Krisztus. Amen. Válaszolva az igehirdetésre, énekeljük a 272. dicséretünknek az első és a második versét. A 272. dicséretünk így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy velünk vagy, hogy itt vagy minden napon. Velünk vagy jóban, velünk vagy rosszban, velünk vagy örömben, és velünk vagy bánatban. Bármi is történjen velünk, te ott állsz körülöttünk. Te mindig kinyújtott kezünket, kezedet, hogy velünk találkozhasson. Te mindig segítő jobbot nyújtasz. Urunk Istenünk, köszönjük ezt a te készségedet. Köszönjük a sok-sok ajándékot. Köszönjük a sok-sok gyógyulást, amelyet megélhettünk, átélhettünk. Áldott legyen érte a te neved. Urunk, engedd, hogy ezekben a percekben imádkozzunk azokért is, akik betegek, akik már megfáradtak az élet terheiben. Te légy az, aki lélekben vigasztalni tudsz. Könyörgünk a gyászolókért is, akik valamilyen családtagot, hozzátartozót, közeli rokont veszítettek el, és most nagyon kilátástalannak és nehéznek élik meg az életüket. Te légy, Úrunk, az, aki vigasztalod a gyászolókat. Védj bennünket körül, Urunk, szereteteddel, hogy minden helyzetben megtapasztalhassuk és átélhessük, hogy te velünk vagy. Hallgass meg most csöndben elmondott imádságunkat is. Köszönjük neked, Urunk, a csöndet, a békét, amelyet te tőled nyerhetünk. Áldott legyen a te neved örökkön örökké. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Most az Isten tisztelet után ifis ima közösség lesz, amelyre szeretettel várjuk a fiatalokat. Kedden 8:45-kor imaóra, majd 9 órától bibliaóra lesz. Csütörtökön este 6 órakor szintén bibliaóra lesz, utána pedig 7 órától a kórus fog próbálni. Péntek este 6 órai kezdettel ifjúsági bibliaóra lesz. Jövő vasárnap tanévkezdő családi istentisztelet lesz, amelyre szintén szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait is, és a iskolai hitoktatásban résztvevő gyermekeket, szülőket, hozzátartozókat. 2 hét múlva gyülekezeti csendes nap lesz, jelentkezést kérjük interneten, illetve akinek ez gondot jelent, személyesen tegye meg. 3 hét múlva pedig konfirmáció lesz. 4 hét múlva konfirmációi jubileumhoz érkezettek köszöntése. Kérjük azokat, akik nem itt konfirmáltak és évfordulóhoz érkeztek, jelezzék nekünk, hogy meg tudjuk hívni erre az alkalomra. Szomorú szívvel hirdetem halottunkat is. Horányi Józsefné Kerék Etelka 73 éves korában hunyt el. Temetése csütörtök délután 2 órakor lesz. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak. Szeretnék bejelenteni házasulandókat is. File Péter és Varjú Anna házasságkötésére szeptember 4-én szombaton 3 órakor kerül sor itt a templomban. Köszönjük az ablakok festésében nyújtott segítséget is. És még az iratterjesztést szeretném mindenki figyelmébe ajánlani a kijáratnál. Isten tisztelet után szeretném még kérni a presbitereket, hogy maradjanak együtt egy rövid megbeszélésre. Énekeljük most záró énekünket, a 23. Zsoltár első versét. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.